vagyok én. Szeress hát, mert én így élek őszintén.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Beiktatták hivatalába Donald Trumpot. Az új amerikai elnök a Capital One Arena sportcsarnokban összegyűlt tömeg előtt többek között azt mondta, első intézkedései között szigorítja majd a határvédelmet, valamint azt ígérte, visszaveszi az ország területe feletti teljes ellenőrzést, de beszélt a gazdasági növekedés elsőbbrendűségéről a környezetvédelemmel szemben, valamint a radikális baloldali woke ideológia eltávolításáról az iskolákból és a hadseregből. Magyarország kormánya a Facebook oldalán közölte, hamarosan ismét lesz Donald Trump Orbán Viktor találkozó, de konkrét időpontot és helyszínt nem írtak. Ferenc pápa jó kívánságait fejezte ki Donald Trumpnak a washingtoni elnöki beiktatás előtt. A Szentatya azt írta, imádkozni fog azért, hogy Isten bölcsességet, erőt és támogatást adjon Trumpnak az elnöki hivatal betöltése alatt. Kívánom, hogy az elnökség alatt az amerikai nép felvirágozzon, és mindig egy igazságosabb társadalom építésére törekedjen, ahol nincs helye a gyűlöletnek, a diszkriminációnak vagy a kirekesztésnek, írta a pápa. Oroszország kész az ukrajnai konfliktus rendezésére Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépő kormányzatával, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács moszkvai tanácskozásán. Putyin gratulált Trumpnak az elnökválasztáson elért győzelméhez és hangsúlyozta a hosszú távú béke megteremtésének fontosságát Ukrajnában. Az előző fél évi magyar soros uniós elnökséget értékelte Orbán Viktor egy budapesti konferencián. A miniszterelnök azt mondta, sokan és sokat dolgoztak a sikerért. Arról is beszélt, ebben a fél évben a Patrióták frakció az Európai Parlamentben, és Donald Trump az elnöki választásával Amerikában megkezdte a nyugati világ átalakítását. Arról szólt, egy új geopolitikai átalakulás zajlik, ennek egyik része Ukrajna NATO tagságának megakadályozása, valamint Grönland és Kanada helyzete is Amerika viszonylatában. A nagyhatalmi felkészülés második terepe a gazdaság, mondta, hozzátéve, hogy Kínában most állnak át a magas high-tech iparágokra. Az EU-nak ki kellene józanodnia, de a ráívás állapotában van, fogalmazott a kormányfő azzal folytatva, nem békét, hanem háborút akar, nem megfizethető energiárakat, hanem zöld politikát, nem határvédelmet, hanem migránsokat. Szólt arról is, hogy minden balkáni országot közelebb hoztak az Unióhoz, valamint Románia és Bulgária csatlakozott a schengeni térséghez. Orbán Viktor beszélt a gazdasági semlegesség politikájáról is, amely nálunk a jövő sikereinek alapja lehet, miközben az Európai Unió elszigetelte magát Donald Trumptól, Oroszországtól, Kínától és Afrikától is, ha pedig ez így megy tovább, akkor az EU lesz a legnagyobb vesztese az új világrendnek. Megjegyezte, hogy idén a magyar gazdaság növekedése a duplája lehet az uniós átlagnak. Európában a valódi jobboldali alternatíva először a magyar elnökség idején mutatta meg magát, mondta az Európai Uniós ügyek minisztere a Sikeres Magyar Elnökség 2024 esély az Európai Uniónak című konferencián. Bóka János úgy fogalmazott, a rendszer megdöntéséhez egy rendszeren kívülről érkező erős politikai impulzusra van szükség. Csütörtökön indul a Demián Sándor 1+1 kis- és középvállalkozás beruházás élénkítő támogatási program, emlékeztetett Szabados Sihárd. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára elmondta, erre az elmúlt 5 hétben több mint 6500 vállalkozó regisztrált már, ez is mutatja, hogy a vállalkozásoknak szándékukban áll beruházást indítani, új eszközöket beszerezni, és ebben szeretnék őket támogatni. A kormány új 1,5 milliárd forintos támogatási programot indít a KKV-k számára annak érdekében, hogy az elbocsátott dolgozók egyetlen napot se töltsenek munkanélkül, jelentette be Comba Sándor. A foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár ismertetése szerint erre július 31-ig lehet jelentkezni. Az év első hónapjában több tízezren felejtik el igénybe venni a személyi jövedelemadóból járó kedvezményt, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek. Nekik érdemes minél előbb leadni az adó előleg nyilatkozatot, és így a kedvezmény összegével már a januári fizetés is több lehet. Végül az időjárásról. Továbbra is borult lesz az ég, párás a levegő, növekszik a csapadékhajlam, húszalingózás, szitálás, únosszitálás, de únos eső is várható, utóbbi főleg a Duna-Tisza közén, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban és aztán napközben is mínusz 3 és mínusz 1 fok körül alakul. Az ország nagyobb részén 1 mm-nél kevesebb únos eső valószínű, de elsősorban az ország középső sávjában, a Duna-Tisza közén és a Dunántúl délkeleti részein jelentősebb, 1-5 mm közötti únos csapadék is előfordulhat. Az únos eső mellett fagyott eső is lehet. A Magyar Közút Nonprofit ZRT felhívja a közlekedők figyelmét, hogy csak az induljon útnak az únos esővel érintett területeken, akiknek halaszthatatlan dolguk van, és téli gumival van felszerelve a járművük. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas lapból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben, minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
mai előadásban tovább folytatjuk Arany János emberi arculatának feltárását, és még néhány balladával ismerkedhetünk meg. Nyári Krisztián, Így szerettek ők című könyvében a következő található Arany Jánosról. Én is szerettem, ó az édes emlék című írásában. A 30 éves Arany János már országosan ismert költő volt, amikor szokatlan verset írt egykori tanítványa a 18 éves Rozvány Erzsébet emlékkönyvébe. Én láttam a bimbót, én láttam azt, midőn érezve a nyájas tavaszt kezdett kifejleni. Örült a lelkem, és kéjjel telék, és mint hiú kertész sokat merék, sokat reményleni. Az alkalmi költemény nem csak azért különleges, mert a kélyes reményeket nehezen nevezhetjük a tanár és diákja közti viszony tipikus jelzőjének, hanem azért is, mert ez az egyetlen ismert aranyvers, amelyben a költő láttatni engedi férfiúi érzelmeit. Az is csoda, hogy egyáltalán fennmaradt. Arany János a magánéletére leginkább vigyázó, legszemérmesebb költőnk. Szerelmes leveleit valószínűleg elégette, s még feleségéhez írott verse is csak halála után került elő. Hagyatéka pedig már halála után azonnal a kultusz áldozatává vált. Életrajza az elvárásokhoz igazítva jelent meg, s erotikus verseiről is csak annyit tudunk, hogy léteztek. A család az életműből kilógó költeményeket egy pincében őrizte, amely egy nap beázott, ezt felmentésnek vették az örökösök, s nagy megkönnyebbüléssel megsemmisítették az átnedvesedett paksamétát. A hagyaték másik része, köztük levelek és feljegyzések pedig egy bombatámadás során semmisültek meg a második világháborúban. Arany szerelmi életének mozaikja ezért csak közvetett forrásokból rajzolható meg, mégis több szívének kedves lányt és asszonyt azonosíthatunk. Valószínű, hogy fiatalkori debreceni színész karrierje is szerelmi okok miatt szakadt meg olyan hirtelen. Az 1850-es bolondistók számos eleme egyértelműen önéletrajz ihletésű, így okkal gondoljuk, hogy az ifjú színésszel cicázó Klárcsi kisasszony is valós személy lehetett. A történet szerint a szerelmes fiú verseket szavalva andalgott kolléganőjével, ám a kikapós szubrett megelégelte a költői idilt, és a késői órán szállására invitálta udvarlóját. A fiatalember meglepetésében csak annyit tudott kinyögni, késő van, instálom, s kereket oldott. A lány dühösen becsapta mögötte az ajtót, az ifjú színész pedig másnap felmondott a társulatnál. Csak következtethetünk rá, hogy Klárcsi kisasszony a meghívás mellett egyéb feltételeket is közölhetett vele, mivel Arany a történetet azzal zárja, hogy az olcsó kegyet megutálá, mint borban a legyet. Kiábrándult szerelemmel tért haza nagy szalontára, ahol tanítóskodásból tartotta el magát és vak édesapját. Egy görög származású kereskedő família, Rozványék bízták rá két kamasz fiúk és 10 éves kislányuk nevelését. 2 évig lakott a családnál, de rendszeres vendégük maradt azután is, hogy aljegyzői állást kapott a kisvárosban. Rozvány Betty a szem előtt serdült szalonta legszebb lányává. Valószínűleg erre az időszakra utal a későbbi, kitárulkozó emlékvers is, a nyiladozó bimbót kéjjel figyelő, s hiún sokat remélő kertészről. Talán a Rozvány házas pár előtt sem maradt titokban ez a vonzalom, minden esetre ők mutattak be Aranynak egy inkább hozzáillőnek gondolt, eladósorban lévő leányt, Ercsei Juliannát. A szép szőke, piros arcú, egészséges, gömbölyű testalkatú és szép lelki tehetséggel megáldott hajadon származásáról már az első aranyéletrajzok füllentettek. Nem fiatalabb, hanem egy évvel idősebb volt Aranynál, s igaz ugyan, hogy a nemesi származású Ercsei ügyvéd úr leánya volt, de annak a cselédlánytól való házasságon kívül született gyermeke.
Így ír Arany később, árva voltál, én szegény. Nem volt messze olyan összeillő pár a föltekén. Írta később Juliannához, akit egy év jegyesség után vezetett oltár elé. A Rozvány családdal és Bettivel való barátsága házassága után is fennmaradt. Végig követte, hogy a lányt hozzákényszerítették egy rangban felettük álló, ám jóval idősebb katonatiszthez. Tanúja volt egykori tanítványa boldogtalan házasságának, és annak is, hogy Betty a korban szokatlan módon elvált férjétől. Amikor a katonatiszt megkapta a válási végzést, felesége arcképe előtt főbelőtte magát. A szép özvegy soha többé nem ment férjhez. Arany róla mintázta Toldi szerelme női főhősének, a Tarlőrinchez kényszerített Rozgonyi Piroskának alakját. Az irodalomtankönyvekben később Arany unokáját említették modellként, jól lehet Szél Piroska a műírásakor még meg sem született. Betty később Juliannán keresztül illemtudóan tartotta a kapcsolatot Arannyal, neki írta a leveleit, s a válaszban Aranyné írta meg neki, mit üzen János. Aranyt és feleségét mély egymás támogatására és tiszteletére épülő vonzalom kötötte össze. Nem volt ez lángoló szerelem, legalábbis ezzel magyarázta a költő Petőfi Sándornak, miért nem ír szerelmes verseket. Bár családi életemben a boldogabbak közé számítom magamat, ez a boldogság mégsem olyan, hogy kitörő örömét versbe önteni, hanem csak olyan, hogy jól tevő melegét folytonosan érezni lehet. Julianna nem volt a múzsája vagy alkotótársa sem, legalábbis abban az értelemben nem, mint ahogy Szendrei Júlia volt Petőfinek. Ez Arany elég direkt módon meg is fogalmazta barátjának. Az én nőm se nem fest, se nem zongoráz, se nem öltözik tízszer napjában, de Petőfit olvas. Jó anya, s jó magyar gazdaasszony. Ercsei Julianna fennmaradt leveleiből egy nem túl művelt, de intelligens és rendkívül jó szívű nő alakja bontakozik ki, aki fenntartás nélkül szerette férjét. Aranyt házasságuk alatt néhányszor mégis megperzselhette a szerelem, de ezekről a vonzalmakról csak keveset tudunk. Ez történhetett 1851-ben, amikor a Tisza család Geszti kastélyában házi tanítóskodott. A ház uráról, a konzervatív, rendületlenül császárhű Tisza Lajosról mintázta Jókai Mór a kőszívű ember figuráját, feleségéről az érzékeny lelkű Telek Juliannáról pedig az öreg Baradlai feleségét. A 46 éves nagyasszony hálás volt a tanítónak, hogy betegeskedő fiával komolyan és szeretettel foglalkozik. A közrendű alkalmazott és az arisztokrata munkaadó között szokatlanul mély barátság szövődött. Az ekkor írott Hajnali Kürt című költemény azonban homályos utalással egy szerelem élményéről is beszámol, a szegény lantos szerelmes a Zord várúr hitvesébe, és csak akkor lehetnek egymáséi, amikor a férj vadászni megy. Ennél konkrétabbat nem tudunk, ha csak azt nem, hogy Tisza Lajos igencsak kedvelte a vadászatot. Amikor Teleki Julianna néhány évvel később meghalt, Arany megrendült hangon írt róla nekrológot Koszorú című lapjában. Szintén csak versekből következtethetünk, hogy az idősödő Arany János férfiként is mély érzelmeket táplált Voljanka költőnő és Hollósi Kornélia operaénekesnő iránt. Ezekből a kései érzelmekből azonban biztosan nem lett beteljesült szerelem. Nem csak Arany János szemérmessége, hanem súlyos fizikai betegségei miatt sem. Élete utolsó másfél évtizedét állandó kínok között, tucatnyi betegségtől gyötrődve élte, de erről is szinte csak felesége tudott. Ercsei Juliannát és férjét, imádott leányuk, Juliska halála is rendkívüli módon megviselte, a költő évekre elnémult a gyász miatt. a tragédia és a mindkettejüket sújtó fájdalmas betegségek még inkább közelebb hozták egymáshoz a házaspárt. Aranynak egyetlen fennmaradt, feleségéhez írott verstöredéke egy közös kaszbadi gyógykezelés alatt született. 30 éves Juli Médes, lelki Frigyem te veled, írta. Ez a lelki Frigy rendkívül erős kötelék volt. Az pedig immár örökre titok marad, mire és kire utalt a költő, amikor arszpoétikájában egy egykor volt csendes, úgynevezett muk nélküli szerelméről beszélt. Arany János Vojtina arszpoétikájában ezt írja. S a szerelem rég volt az rég bizon. Én is szerettem, ó, ez édes emlék, szívemre most is oly enyhítve ömlék, de halkan zaj nekül, mint a virág egymásra hajlik, és hangot nem ád, midőn felpattan illatos pora, s elönti a kéj boldog mámora. Egy mokomat se hallád, vaksi hold. Látta-e, nem tudom, vagy ott se volt? Nem kiabáltam a természetet, csak érzém, mit szívembe ültetett, s midőn szerelmet a leánynak esdék, nem oly szagú volt, mint a nyomda festék. Nyári Krisztián, így szerettek ők. A szerelmi kicsapongás és a bűnbeesés problémakörét járja körül egy különleges alkotás, amelynek címe Tengeri hántás. Ropog a tűz, messze süt a vidékre. Pirosan szál füstje fel a nagy égre. Körülállja egy nehány fa, tova nyúlik rémes árnya, s körül üli a tanyáknak szép legénye, szép leánya. Szaporán héj nagy a rakás mozogni, nem is illik összebúva susogni. Ki először piros csőt lel, lakodalma lesz az ősszel. Tegyetek rá, hadd lobogjon, te gyerek gondolja tűzzel. Dalos Eszti szép leány volt, de árva. Fiatal még a mezei munkára. Sanyarú volt beleszokni, napon égni, pirosodni. Hűvös éj lesz fogas a szél, derekának hajladozni. Deli karcsú derekában a salló, puha lábán nem teve kárt a talló, mint a búza piros teljes, kerek arca maga melyes, teli a hold most búvik fel, az egész jány ugyan helyes. Toba ferkó juhot őriz a tájon, juha mételt legel a rossz lapájon, maga oly bús, mi nem éri, furujája mindig síri, aha, rókát hajt a bodri, Dalos Esztert úgy kíséri. Dalos Eszti a mezőre kiment ő, aratókkal puha füvön pihent ő. De ha álomért reájok, odahagyta kis tanyájok, törje a vatkan az írtást, ne tegyétek ti leányok. Szederind a gyolcs ruháját szakasztja, tövis talló piros vérit fakasztja. Hova jár, mint kósza lélek, ha alusznak más cselédek? Soha mennyi csillag hulma, ti leányok, ne tegyétek! Tuba Ferkó legelőt megunta, tova hajtott furujáját se fúdta. Dalos Eszter nem kíséri, maga halvány, dala síri. Nagy a harmat esik egyre, csak az Isten tudja mérri. Szomorún jár, tébolyog a mezőben, nem is áll jól semmi dolog kezében. Éje hosszú, napja bágyat, szíve sóhajt csak egy vágyat. De sohogjon az a munka, te halál, ves puha ágyat. Ködös őszre vált az idő azonban, törik is már a tengerit adonyban, Dalos Eszter csak nem jött ki, temetőbe költözött ki. Az a lombár nagy harangja, ne gyalázza érte senki. Tuba Ferkó hazakerült sokára, Dalos Esztit hallja szegényt, hogy jára. Kikimén a temetőbe, rossz időbe, jó időbe, kuvikol már az ebanya. Itt nyugosznak. Fagyos földbe. Maga Ferkó nem nyughatik az ágyon, behuny szemmel jár kell a holdvilágon, muzsikát hall nagy fenn messze, Dalos Eszti hangja közte, ne aludj, hé, vele álmodsz, azt tanulja, gyere, jössze. Noszaferkó felszalad a bogjára, azután a falu hegyes tornyára, kapaszkodni, de nem éri, feje szédül, mi nem éri. 12 ver adonyban. Elég is volt ma regélni. Lohod a tűz, a legények subába összebúnak, a leányok csuhába. Magasan a levegőben repül egy nagy lepedő fenn, azon ülve muzsikálnak, furuljának, eltűnőben. Tehát ebben a költeményben is a megesett parasztlány tragédiáját látjuk. Arra sorra kell odafigyelnünk, hogy ott nyugosznak fagyos földben, tehát valószínű Dalos Eszti teherbe esett Tubaferkótól, és ezért lett öngyilkos, de a fiút is eléri a vég. Arany János, Szőke Panni. Szőke Panni henyélve ül, mégis Cifra majd elrepül. Apja földje és Tinója mind fölment már Viganóra. De az apja mégse bánja, mert kisasszonya leánya, ő maga is boldog jobbágy, elengedik a robotját. Sem szántani, sem aratni, csak a vékát kell tartani. Az uraság színig adja, a kasznár meg el se csapja. Szőke Panni felmegy Pestre, még ott is az emeletre, és az apja dehogy bánja, nevelőben a leánya. Nevelőben jó dolog van, sok kisasszony lakik ottan, szép úrfiak, szép huszárok járnak mulatni hozzájuk. Mi lehet téged, Szőke Panni, fiatal vagy még meghalni? Képeden volt egy pár rózsa, hova lett így hamar róla? Mi lehet téged, Panna jányom? Elfonyadtál, szép virágom. Jaj, kiviszlek a mezőre, éledjen a lelked tőle. Panni nem szól, görnyedve ül. Olyan rongyos majd elrepül. Vidd ki, apja, vidd mezőre. Szép, virágos temetőbe. Ez a különleges költemény a jobbágynak és leányának a tragédiájáról szól, hiszen az apa azt gondolja, hogy a leánya Pestre úri lánynak megy tanulni, és ott visszajön neki székenységével. Ben írta a Hídavatást. Ez egy társadalmi körkép, amely bemutatja, hogy minden társadalmi rétegnek a halál az egyedüli útja. Hídavatás. Szólt a fiú, kettő vagy semmi, és kártya perdül, kártya mén, bedobta, késő visszavenni. ez az utolsó tétemény, egy fiatal életremény. A kártya nem fest, a fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán, tét elveszett, ő vándorútnak, most már remény nélkül, magán indul a késő éjszakán. Előtte a folyam, az új híd, még rajta zászlók lengenek. Ma szentelé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenet, nyeré, szűz Szent Margit nevet. Halad középig, hova záros kapcsát ereszték mesteri, éjfélt is négy parti város tornyában, sorra elveri. Lenn csillagok százezeri. S amint az óra csengve, bongva, ki véknyan üt ki vastagon, s ő néz a visszás csillagokba, kél egy-egy árnyék a habon, ősz, gyermek, ifjú, hajadon. Elép csak a fejnő, ki állik, s körülforog kíváncsian, majd az egész termet kiválik, s újonganak mindannyian, új híd avatni mind vígan. Gyerünk, kikezdje a galampár. Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már, egymásé a halál után, s buknak, mint egykor igazán. Taps várja. Most a milliósom van a sor, bátan öregem, ha megszökött minden adósom, így szökni tisztesebb nekem, s elsímul a víztükre lenn. Hívatlanul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik. Én a kvaternót elszalasztám, én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. S kört körre hány a barna hullám, s amint letűnnek itt vagy ott, jön egy fiú, én most tanulám az elsőt. Pénzem elfogyott, nem adtak. Ugrom hát nagyot. Egy tisztes agg, fehér szakállal lassan a hídra vánszorog, hordozta ez, még bírta vállal a létet, mégis nyomorog, fogad be nyílt örvénytorok. Unalmas arc félig kifestve, egy úrinő lomhán ki kell, ah, kínos élet reggel estve öltözni, s vetkezni kell. Ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal, nagy dúlt férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond, enyém a hadvezéri pálca, amely megveri Napóleont. A többi sugdos, a bolond. Szurtos fiú ennek nyakába hátul röhögve ott terem, s ketten repülnek a Dunába, lábszíra várt a mesterem, no várjon, míg megkérelem. Én dús vagyok, kiállt egy másik, s élvezni többé nem tudom. Én hűvalék a készfogásig, s elvette Alfréd a hugom, eltűnnek mind a jártóton. Párbajban ezt én így fogadtam, menj hát elül sötét golyó, én a szemérmet félrehagytam, és íme az lőn bosszuló. Most vőlegényem a folyó. Így, s már nem egyenként seregben cikázva némán ugranak, mint röpke hal a tengerekben, vagy mint csoportos madarak fölfölröppenve szállanak. Óriás szemekben hull e zápor, lent táncol óriás buborék, félkörben az öngyilkos tábor zúg fels le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még. Néz a fiú, nem látja többé, elméje bódult, szeme vak, de amint sűrűbbé, sűrűbbé nő a vészes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad. S nincs ellenállás e viharnak, széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak, mire az orr egyet üt. Üres a híd, csend mindenütt. A költemény felidézi azt, amikor a budapesti Margit hidat felavatták 1876. április 30-án. És akkoriban az a hit járta, hogy az új hidat az öngyilkosok szellemei, lelkei avatják fel, és még mondanak utoljára egy sírverset, danszmakábrszerűen, azaz haláltáncként. Tudomásom szerint aranyra hatott Madácsnak az ember tragédiájából a londoni szín haláljelenete.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg az Abul Kászim kincse című mesét, melyet Tóth Leventa olvas fel.
Abul Kászim kincse. Harun, a muzulmánok hatalmas és dicsőséges királya, akit népe csak így emlegetett, Harun al-Rashid, vagyis az igazságos Harun, egy langyos tavaszi estén palotája kertjében üldögélt leghűségesebb emberével, Dzsafár nagyvezírrel. Békésen, nyugodalmasan hallgatták a szökőkút vizének csobogását, a későn elpihenő madarak énekét, meg a maguk elégedett szívének dobogását. Egyszer csak megszólalt Harun al-Rashid. Egész életemben azon iparkodtam, hogy igazságos, nagylelkű, bőkezű uralkodója legyek országomnak. Mondd meg nekem, Dzsafár, siker jutalmazta-e jámbor és buzgó igyekezetemet? A fehér szakállú nagyvezír amúgy ültében meghajolt, és így válaszolt. Nagy király vagy, uram, minden királyok legnagyobbika. Jóságos vagy, méltányos, irgalmas, adakozó. Nincs is, aki másképpen vélekedik felőled szélesebb irodalomban. Szívesen hallom ezt, felelte Harun al-Rashid, mert tudom, hogy az igazságot kedveled mindenek felett, és nyelved nem hajlik álnok hízelkedésre. Nem mondhattam egyebet, felséges királyom, szólt Dzsafár, mert ez a szintiszta valóság. Hát akkor mondd meg azt is, hűséges nagyvezírem, igaz hitedre, ismersz-e valakit ezen a földön, aki túltesz rajtam eme fejedelmi erényekben? Dzsafár megvakarta a fejét, mert csak ugyan az igazságot kedvelte mindenek felett, és nyelve nem hajlott álnok hízelkedésre, de tudta jól, hogy a király mód nélkül szereti a dicséretet, és nehezen viseli el, ha nagyságát bárki is kétségbe vonja. Nem válaszolt hát mindjárt, hanem töprenkedve, szakállát simogatva bámult maga elé. Miért hallgatsz? Kérdezte gyanakodva a király. Talán nehezedre esik a felelet? Dzsafár erőt vett bátortalanságán. Mivel, hogy az igazságot kedvelem mindenek felett, és nyelvem nem hajlik álnok hízelkedésre, kezdte, semmit sem hallgathatok el előtted, nagy uram, aki magad is az igazság kedvelője vagy, és megveted a hízelkedőket, hanem arra kérlek, ne haragudjál meg igazmondásomért. Az igazmondásért sohasem haragszom, felelte Harun al-Rashid elkomoruló tekintettel. Akkor hát megmondom neked, királyok királya, minden muzulmánok felséges kalifája, szólt a nagyvezír, s még az iméntinél is mélyebben hajolt meg. Megmondom, hogy igenis ismerek olyan embert, aki túltesz rajtad az igazság szeretetében, a nagylelkűségben és bőkezűségben. Mit beszélsz? Kiáltott fel a kalifa. Azt merészeled állítani, hogy van olyan ember, aki még nálam is jóságosabb, méltányosabb, irgalmasabb, adakozóbb? Dzsafár látta, hogy alaposan felbosszantotta az uralkodót. Könnyen lehet, hogy tévedek, mentegetőzött, hiszen az ember gyakran csalatkozik kiváltképpen a magamfajta törődött, gyenge szemű, tompa fülű vénység. Hanem a kalifa nem hagyta annyiban a dolgot. Hadd halljam, ki az az ember, melyik ország uralkodója? Nem uralkodó az, nyögte a nagyvezér, csak egyszerű közember. Itt él, nem is igen messze, Bászra városában, Abul Kászim a neve. De hát hogyan lehet oly szerfölött bőkezű egy egyszerű közember? Fogadta a kalifa Dzsáfárt. Miből futja neki arra a nagy adakozásra, hiszen némelyikor még az én kincstáram is megsínyli a sok vendéglátást, ünnepséget, ajándékot és pénzosztogatást. Felállt, s homlokát ráncolva közelebb lépett a nagyvezírhez. Talán csak nem akarod azt mondani, tudakolta hitetlenül, hogy Abul Kászim nálam is gazdagabb. Dzsáfár ötölt, hatolt, mivel azonban Harun al-Rashid keményen ráparancsolt, végül is a két válla közé húzta a fejét és kibökte. De bizony, nagy uram, az az igazság, hogy Abul Kászim még nálad is gazdagabb. A kalifa arca bíbor pirosra gyulladt, akárcsak a nap óriás korongja, mely éppen akkor volt leáldozóban egy távoli pálma erdő mögött. Nem szólt egy szót sem, hanem haragosan sarkon fordult, és hármat tapsolt. Abban a pillanatban ott termett előtte a testőrök kapitánya nagy görbe karddal, s nyomában négy testes szerecsen. Eddig ott lapultak éberen a sűrű, tarka virágos bokrok között. Mit parancsolsz, uram királyom? Kérdezte a kapitány. Verjétek vasra ezt az embert, kiáltotta Harun al-Rashid, csukjátok a legmagasabb torony, legmagasabb tömlöcébe. Felséges kalifa, könyörgött a nagyvezír, hiszen te magad mondtad az előbb, hogy az igazmondásért sohasem haragszol. Az igazmondásért nem is, felelte Harun al-Rashid, hanem a hazugságért annál inkább, márpedig az, amit mondtál, csak hazugság lehet. Hasztalanul bizonykodott a nagyvezír, hogy igazat beszélt, hiába könyörgött irgalomért, kegyelemért, a kalifa hajthatatlan maradt. Vigyétek, intett a testőröknek. Azok nyakon ragadták a kétségbe esetten kapálódzó Dzsáfárt, és magukkal hurcolták az illatozó rózsaligeten keresztül a királyi várpalota legmagasabb tömlöc tornya felé. Útjukban elhaladtak egy lugas előtt, amelyben éppen ott hűsölt a kalifa felesége, a szépséges Zubeid királyné. Egyik rabnője szelíd dalokat énekelt, halkan pengetve hozzá tamburáját. A királyné felfigyelt a zajra, kitekintett és nagy csodálkozással pillantotta meg a szerecsen testőrök markában az Ag Dzsáfár nagyvezírt. Nyomban felkelt párnáiról és a királyhoz sietett. Mi történt, felséges férj uram? Érdeklődött aggodalmasan. Csak nem kaptad áruláson az öreg Dzsáfárt? De bizony áruláson kaptam, válaszolta nagykomoran a kalifa. És azzal elbeszélte a királynénak mindazt, ami történt. Zubeid ismerte a férjét jobban, mint akárki más. Ismerte valamennyi erényét, de ismerte a gyengéit is. Mindjárt tudta, hogy megint oktalanul fogta el a harag, és elhatározta, hogy megbékíti. Óvatosan, fortélyosan fogott a dologhoz. Annyi biztos, mondta, hogy szörnyű gyalázatosság az, amit a hűtlen nagyvezír elkövetett ellenet, hiszen egy egyszerű, jött-ment közemberrel merészelte összehasonlítani minden muzulmánok dicsőséges uralkodóját. Nem ez a fő bűne, szólt indulatosan Harun al-Rashid, hanem az, hogy orcátlanul hazudott csak azért, hogy kisebbítse fejedelmi erényeimet. Hát ezért meg éppenséggel kegyetlen büntetést érdemel, felelte a királyné. Remélem is, felséges férj uram, hogy nem leszel könyörületes iránta, ha ugyan kellő bizonyosságot szereztél vétke felől. Kellő bizonyosságot, hökkent meg a kalifa. Hát nem elegendő bizonyosság az, hogy olyasmit állít, amit még csak feltételezni is merő képtelenség? Ami engem illet, nekem nincs szükségem külön bizonyságra, hanem attól tartok, uram, hogy végezetül éppen te leszel az, aki nem elégszik meg ennyivel. Tudom, hogy szokásod szerint nyomósabb bizonyságot is keresel majd, mielőtt a végső ítéletedet kimondanád. Hiszen éppen ezért illet igazságos Harun névvel országod népe. Hát bizony, felelte a kalifa eltűnődve, ez könnyen megeshetik. És ha efféle bizonyságot kívánsz, folytatta Zubeid, aki jól értette a módját, hogyan csűrje, csavarja a szót úgy, ahogy az a király fülének a legkellemesebb, alig hanem Bászrába meneszted valamelyik jó szolgádat, hogy megtudakolja, van-e akár csak egy szemernyi valóság is Dzsáfár szavaiban. Nem, rázta meg a fejét Harun al-Rashid. nem meneztek Bászrába semmiféle szolgát. Nem? Kérdezte elszontyolodva Zubeit királyné, aki igen kedvelte az Agg nagyvezért és a bászrai úttól remélte ügyének jóra fordulását. Nem, ismételte keményen a kalifa, magam megyek oda, a magam szemével és fülével akarok meggyőződni arról, hogy csak ugyan éle a földön olyan ember, aki igazságosabb, nagylelkűbb, bőkezűbb, jóságosabb, méltányosabb, irgalmasabb, gazdagabb és adakozóbb, mint Harun al-Rashid. Minden muzulmának igazságos, nagylelkű, bőkezű, jóságos, méltányos, irgalmas, gazdag és adakozó fő-fő királya. Csak menj, uram! Kiáltotta Zubeid, örvendezve, hogy jótét kis csalfasága így teljes sikerrel járt. Eredj minél előbb, járj szerencsével, és térj vissza hamara te türelmetlen hitvesedhez, aki éppen azért szeret és tisztel oly nagyon, mert bölcs vagy szándékaidban, és fáradhatatlan az igazság keresésében.
Ma este az Abul Kászim kincse című mesét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a szeretet pilléreiről.
Máté evangéliumának 22. fejezetében olvashatjuk, amikor egy törvénytudó megkérdezte Jézustól: Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben? Ő azt felelte neki: Szeresd Uradat Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták. A szeretettől nagyon sokféle tapasztalatunk van, legfőképpen gyermekkortól, hogy a szülők hogyan szerettek, a nagyszülők, a rokonok, kik voltak a szomszédok, ott az iskola, nagyon sok ember találkozunk életünk folyamán, és különböző szeretett tapasztalataink vannak, ki hogyan szeret. Persze vannak negatív példáink, amikor valaki nem szeret, visszautasít. Persze időnként nem tudjuk, hogy most szerettek minket, vagy nem szeretnek. Például a gyermek, amikor a szülő szigorú, azt gondolja, a szüleim nem szeretnek engem, mert valamit tiltanak. És persze a másik családban, ott a szülők bezzel megengedik a gyermeknek azt, hogy később nézze a tévét, vagy bárhova elmehessen. Erre később rádöbben arra, hogy a szülők szigora milyen óriási kegyelem volt számomra, mekkora ajándékot kaptam, hogy van tartásom, van gerincem, van önfegyelmem, tudom, hogy mi a jó, és tudom fegyelmezni magam, és becsületes jó ember lettem. Tehát később változik szeretett tapasztalattá, akkor nem így tapasztaltam meg. De valaki az orvostól fél, és az orvos tekinti ellenségnek, keverednek bennünk ezek a tapasztalatok, és időnként újra értelmezzük. Amikor azonban a szeretet parancsáról beszélünk, ott vannak cölöpök. Cölöpöknek én azokat nevezem, amik alapvető igazságok, és az igazság itt az Istentől van, amit az Isten mond igaznak, nem ilyen emberi szubjektív érzelmek, hogy ki mit tapasztal, vagy ki mit érez annak, persze ebben is van sok igazság, hanem az Isten mondja meg, hogy mi a szeretet. Az emberek a szeretet címszó alatt annyi minden bűnt elkövethetnek, de ha nézzük a cölöpöket, az első és legfontosabb cölöp, amit az első János levélben olvashatunk: Isten a szeretet. Tehát nem valamilyen elvont fogalom, nem is valamilyen jó cselekedet, hanem maga az Isten személye. Tehát egy szeméről van szó, aki maga az élet, maga a teljesség, ő a világnak az ura, a teremtője, ő a mindenség királya. Maga az élő Isten, a szeretet, a Szent Háromság egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Persze idáig még elvont fogalmaknak tűnnek ezek, hogy most ezzel mit kezdjünk, hogy a Szent Háromságnak a szeretete, meg hogy úgy a Szent Háromságnak a benső élete, hogy az egyes személyek hogyan szeretik egymást, azonban mégis ez az alap, a kiinduló pont. Ez az első cölöp, hogy nem egyfajta szubjektív érzést jelent a szeretet, hanem magát, az Istent, az ő személyét. Ezért, ha logikailag nézzük, és sorba akarjuk lakni az, hogy hogyan tudunk megtanulni szeretni, az első helyen van, hogy az Istent meg akarjuk ismerni, hogy ki ő. Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát. Például Jézus hogyan szeretett? Miért volt olyan, amilyen? Volt, amikor kedves volt, volt, amikor határozott, volt, amikor a kufárokat kiűzte, a farizeusokkal is időnként keményen beszélt, meg ezért megrótta őket. Mit is jelent a szeretet? Miért nem volt kedvesebb? Miért beszélt olyan határozottan a betegekkel? Mit akarsz, mit tegyek veled? Miért nem azt mondta, hogy tudom, hogy mi bajod van, ne is mondjál semmit, én megszeretgetlek téged, és nyugodtan menjél haza, meg fogsz gyógyulni, mindent megadok neked. Látok én mindent, tudok én mindent, hiszen Isten vagyok, és látom, hogy mire van szükséged. Lehetett volna így szeretni is, sokkal kedvesebben. Sokféle gondolat van bennünk, meg sokféle szeretett stílus. Ahogyan minket szerettek, vagy nem szerettek, vagy amire vágyolunk, vagy ahogyan mi szeretünk, és azt gondoljuk, hogy ezt jó tesszük, amikor ebben a stílusban szeretünk. Tehát stílusokról is szó van. De mégis visszatérünk az evangéliumhoz, és Jézus mondja, hogy gyertek hozzám mindannyian, akik elfáradtatok, és az élet terhét hordozzátok, én felüdítelek titeket. És Jézus, amikor hív bennünket pihenni, azt is mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Tanuljatok tőlem. Például lehetne az egy feladat, hogy úgy készülök a karácsony ünnepére, hogy legalább egy evangéliumot elolvasok, minden nap csak egy kis részt, és az alapvető kérdést, amit az elmékeléshez felteszek magamnak, hogy Jézus itt hogyan szeret. Itt Jézus miért ezt tette, miért ezt mondta? Én lehet, hogy más tettem volna, és akkor Jézus miért így viselkedett? Amikor gyógyít, amikor a vizen jár, amikor szembesít, amikor a gazdag ifjú szembesíti, és nem megy utána. Miért nem ment utána? Júdást mi akadályozhatta volna, hogy elmenjen? Miért nem akadályozta meg? Miért nem ment utána? Vannak kérdések, amikre talán nem is tudjuk a választ először, de amikor elkezdünk imádkozni vele, és kérjük Jézust, Jézusom, tanítsál már meg szeretni, mert sok mindent nem értek. És Jézus azt mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. És amikor tőle tanulok, akkor is felteszek kérdéseket, és itt már célirányosan olvasom az evangéliumot, úgy, mint diák, tanulok Jézustól, és szeretni tanulok. Most lehet, hogy sok más szempont nem lesz fontos számomra, nem is fogok róla elmékedni, de mindenképpen megkockáztatom azt, hogy ebbe az iskolába beiratkozok, és persze miért teszem ezt? Azért, mert szeretni akarok. Jobban akarom szeretni a férjemet, feleségemet, családomat, gyerekeket, jobban akarom őket szeretni, mindenkit, aki rám van bízva. Ezért tanulni akarok. A másik nagyon fontos pillére a szeretetnek, hogy nem én szeretek először, hanem mindig befogadok. Az Isten mindig előbb szeret minket. Ugyancsak az első János levélben olvashatjuk, hogy a szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő előbb szeretett minket. Ezért logikailag megint az elsőbség nem azon van, hogy én mit teszek, hanem azon, hogy hogyan fogadok be. Aki beiratkozik Jézusnak az iskolájába, annak meg kell tanulni csendben lenni és befogadni. Ingyenesen elfogadni valamit vagy valakit, hogy ő hogyan szeret engem. És persze ilyenkor bennünk lehet a gőg is, hogy engem ne szeressen senki. Én még fiatal vagyok, én még sok mindent meg tudok tenni, én nem akarok itt lötyögni az Istennel, meg úgy csendben lenni, hanem összeszedem magam is, tudok én meg, szeretek én meg, megdolgozom a béremért is, veszek ajándékot. Csak gőg ott lehet bennünk, hogy én nem akarok befogadni, én nem vagyok koldus. Mi az, hogy én várok valamit? Vagyok én olyan ember, hogy tudok én szeretni akárkit? Mégis, mivel Isten a szeretet, ő minden szeretetnek a forrása, az alapvető hozzáállás az Istenhez, nem az, hogy én adok neki valamit, hanem befogadok. Ezért az imádságaimat is például úgy építem fel, hogy hogyan tudok befogadni, hogyan tudok az Istenre figyelni, és eleve ezt az ajándékot kérem magam számára, Uram, add, hogy a mai napon felfedezzem azt, hogy te hogyan szeretsz engem, hogy hogyan akarsz általam megnyilvánulni, hogy mi az, amit nekem adni akarsz, vagy mit ajándékoztál. És kérem, hogy akár az érzelmeimben is tapasztaljam meg, hogy az Isten mennyire szeret. Vagyis a szeretetnek az alapvető pillérei, Isten a szeretet, egy személy. Vannak tapasztalataink, de ezek sokszor szubjektívek, amik fontosak önmagában, de az alap Isten a szeretet, a másik logikailag a befogadáson van a hangsúly, és nem, hogy mit adok. És ha így kezdem el olvasni az evangéliumot, így kezdek imádkozni, hogy most nem ezt meg azt kérek, hanem Uram, olyan jó lenne mélyen megtapasztalni azt, hogy szeretsz. A szentek annyira örültek neked, olyan mélyen tudtak szeretni, de azért, mert ezt megtapasztalták. Én meg olyan langyos vagyok, még a szentmisére sincs kedvem menni, meg sokszor imádkozni se, de ez azért van, mert egyszerűen nem szeretlek téged. Nem figyeltem addig arra, hogy te hogyan viszonyulsz hozzám, és hogy mennyire szeretsz. És kérlek, Uram, nagyon vágyom erre, az életem minősége, meg a szeretetem múlik azon, hogy hogyan, meg hogyan fogadom be, amit te adni akarsz, ezért nagyon kérlek, segíts ezen az úton. Igazából még nem tettünk semmit, hanem elfogadtunk egy igazságot, és az igazság, aki egy személy, arra kinyíltunk. Ez a szeretetnek az első lépése, az első pillérei, amit leteszünk, azért, hogy majd tovább tudjunk lépni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a szeretet pilléreiről. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.